Gyertek testvéreim, fohászkodjunk! A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, testvéreim, amint szól hozzánk Jakab leveléből, Jakab levelének 4. részéből, az első 10 versből. A hosszabb ige szakaszra való tekintettel a gyülekezet helyet foglalva, szívében figyelemmel hallgassa Isten igéjét. Itt szól hozzánk Isten igéje Jakab leveléből, a 4. részből, az első 10 versből. Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák ezeket? Kívántok valamit, és nem kapjátok meg. Öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni. Harcoltok és viszálykodtok. Mégsem kapjátok meg azért, mert nem kéritek. Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek. Csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni. Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világgal való barátság ellenségeskedés az Istennel? Ha tehát valaki a világgal barátságot köt, ellenségévé válik az Istennek. Vagy azt gondoljátok, hogy az írás ok nélkül mondja? Irigységre kívánkozik a lélek, amely bennünk lakozik? De még nagyobb kegyelmet is ad, ezért mondja, Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek. Gyötrődjetek, gyászoljatok és sírjatok. Nevetésetek forduljon gyászra, örömötök szomorúságra. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket. Gyertek testvéreim, feleljünk Isten igéjére, imádkozzunk hozzá. Drága mennyi atyánk, magasztalunk és dicsőítünk téged, mert te vagy az uraknak ura és királyoknak királya. Mert mi valóban semmik vagyunk hozzád képest. Semmik vagyunk és bűnösök. Nem mérhetjük magunkat hozzád, atyánk, mégis olyan sokszor megtesszük ezt. Olyanok akarunk lenni, mint te. Mi szeretnénk megmondani, mi a jó és mi a rossz. Nem veszünk tudomást rólad, és nem ismerjük el. Nem tudjuk, nem akarjuk megalázni magunkat előtted, nem ismerjük el, hogy te vagy az Úr. Köszönjük, atyánk, hogy te mégse vetsz el bennünket. Köszönjük, hogy te a te egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust elküldted értünk. Bár mi engedetlenek voltunk és elfordultunk tőled, te mégis odafordultál hozzánk, te mégis halálra adtad a te fiadat, és feltámasztottad őt, hogy nekünk ajándékozz a benne levő új életet. Hálát adunk neked, mennyi atyánk, az elmúlt hétért. Hálát adunk azért, hogy itt lehetünk, mert megőriztél, vagy megerősítettél a betegségből. Hálát adunk, hogy vigyáztál ránk. Hálát adunk azért, amikor szóltál hozzánk. Amikor te indítottál engedelmességre, odaszánásra, a benned való bizalomra. Köszönjük, mert mindez az ajándék tőled van. És most is hozzád kiáltunk. Téged kérünk, atyánk, hogy küldd el a te lelkedet közénk, hogy ne csak halljuk, hanem megértsük és befogadjuk a te igédet, hogy tudjon ezen keresztül változni az életünk. tudjon bennünk kiformálódni a Krisztus. Így légy itt közöttünk, áld és szenteld meg a mi együttlétünket. Ámen. Isten igéjét olvasom, testvéreim, Ezsrás könyvéből, Ezsrás könyvének a 8. részéből, a 21-től a 23. versig eképpen. Itt szól Ezsrás: ekkor böjtöt hirdettem ott az Ahavá folyó mellett, hogy megalázzuk magunkat Istenünk előtt, és jó utat kérjünk tőle magunknak, hozzátartozóinknak és minden jószágunknak. Mert szégyeltem sereget és lovasokat kérni a királytól, hogy oltalmazzanak az ellenséggel szemben az úton, hiszen azt mondtuk a királynak, Istenünk ereje mindazoknak a javára van, akik őt keresik, de hatalma és haragja fordul mindazok ellen, akik őt elhagyják. Böjtöltünk tehát, és könyörögtünk ezért Istenünkhöz, ő pedig meghallgatott minket. Eddig Isten írott igéje. A gyülekezet foglalja el. Kedves testvéreim, ez a mai ige szakasz, amely református bibliaolvasó kalauzunk szerint az ószövetségi kijelölt ige szakasz, két okból is aktuálissá lehet és lesz ma. Az első, hogy Krisztus halálának és feltámadásának húsvét ünnepére készülve a böjt időszakában vagyunk. E mai igénk segít megérteni a böjtnek a lényegét, a szerepét a keresztény életben. A másik ok pedig az, hogy református egyházunknak a zsinata ezt az évet a hitvallás évének hirdette meg. Azért tette ezt, mert 450 évvel ezelőtt jelent meg hitvallási íratunk, a Heidelbergi K.T. Mai ige szakaszunk arról is beszél, hogyan lehet hitvalló életet élni. Hogyan jelenik meg a hit a döntéseinkben, a szavainkban, a cselekedeteinkben. És ennek a megértése szembesít minket azzal, hogy valóban ilyen életet élünk-e. Valóban tanúi vagyunk-e a mi Urunk Jézus Krisztus halálának és feltámadásának. Nézzük meg először, hogy hogyan vált láthatóvá Ezsrás hite. Ezsrás származását tekintve zsidó főpap. Zsidó főpapi családból származott, Áronnak, az Isten által kiválasztott első főpapnak a leszármazottja. A babiloni fogságból tér haza társaival együtt Jeruzsálembe. A visszatérésnek ez a második hulláma akkor történik, amikor már felépő romjaiból a jeruzsálemi templom. A perzsa király nem csak engedélyezi Ezsrás és társai visszatértét, de nagy értékű ajándékot is ad a templom javára, az áldozatokra, a papok javadalmára. Pénzt, aranyat és ezüstöt, valamint nagy értékű edényeket visznek magukkal. Miért is térhetnek vissza a főpap vezetésével ezek az emberek? Ahová pedig, ugye a fogságba tudjuk, Isten ítélete miatt kerül a nép. A történelmi tény, hogy Círus perzsa király uralomra kerülésének első évében engedélyt ad a fogságban levők hazatérésére, valamint arra, hogy hazatérve felépítsék a jeruzsálemi templomot, és helyreállítsák Istenüknek a tiszteletét. De ezek a történelmi tények akkor lesznek hitvallássá, amikor ezek a hazatértek megvallják, hogy ami velük történik, azt az Úr megígérte nekik. Megígérte Jeremiás próféta által, a fogság előtti próféta által, és azt mondta, hogy a fogságban vitt nép 70 év után, 70 évet kell eltölteniük a fogságban, utána hazatérhet. Jeremiás könyvének a 29. részében, a 10.-11. versben olvassuk ezt. Majd ha eltelik a babiloni 70 esztendő, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltom azt a jó szót, hogy visszahozlak benneteket erre a helyre. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ez a felismerés, hogy itt Isten cselekszik, aki népe elpártolása ellenére is hűséges marad a megkötött szövetséghez, arra indítja Esdrást és a vele hazatérteket, hogy ők is hűségesek legyenek Istenükhöz. Ez a hitvalló helyzet, ami történik, ez indítja őket is hitvalló cselekedetekre. Nézzük meg, hogyan fejeződik ki ez a hitvalló élet Esdrás döntéseiben, szavaiban és cselekedeteiben. Ennek a megértése segít bennünket is, hogy döntéseink, szavaink, cselekedeteink összhangban legyenek a hitvallásunkkal. Esdrásnak erre a hitvalló helyzetére, vagyis hogy látja Isten ígéreteit beteljesedni, mindenekelőtt úgy válaszol, hogy elindul Jeruzsálembe. Tudjuk, hogy nem mindenki tér vissza a fogságból. Ugye nem is mindenki éli meg a visszatérést. Tehát sokkal inkább azok leszármazottairól van itt már szó, akiket fogságba vittek, akiknek át kellett élni ezt a szörnyűséget és ezt a borzalmat. De nem mindenki akar visszatérni. Nem mindenki akar visszatérni, mert nem mindenki vállalja a hosszú utat. Esdrásnál olvassuk, hogy talán 4 hónapig tartott az út vissza Jeruzsálembe. És nem mindenki vállalta azt a nehéz helyzetet, ami várt rájuk. Egy lerombolt templom, egy újjáépítésre váró ország. De aki ment, az azzal a hittel indulhatott útnak, hogy Istenük megy velük. Az ő ereje lesz majd velük az úton is, és az újjáépítésben is. És mentek abban a reménységben, hogy újjáépül a jeruzsálemi templom. Hogy helyreáll az Isten tiszteleti rend. Hogy Isten megbékül velük, hogy elfordítja haragját róluk. Mentek ennek az örömében és reményében, és szembe tudtak nézni mindennel, ami várta őket. A fáradtság, a lemondás, a nehézség. Esdrás hitt, döntött, és elindult az ígéret földjére. Ezzel követte ősének, Ábrahámnak a példáját, ahol ugyanezt olvassuk Ábrahámról, szól hozzá az Úr, kihívja a saját földjéről, és azt mondja, hogy én elviszlek az ígéret földjére, ha engem követsz. Így vallotta meg Esdrás a hitét a döntéseiben. A döntéseit összhangba hozta Isten ígéreteivel. De ugyanígy voltak szavai is összhangban a hitével. Azt olvassuk, hogy szégyelt volna fegyveres hadsereget kérni a királytól. Nem kérni szégyelt. Nem kérni szégyelt, hiszen kortársa, aki majd később követi őt a fogságból Jeruzsálemben, Nehémiás, ő kap maga mellé a királytól fegyvereseket, akik védik őt az úton. Valóban nehéz út. Sok veszéllyel, rablókkal, nagyon nagy anyagi vagyont visz magával Esdrás és a többiek. Azt gondolom, hogy ha ma belegondolunk ugyanebbe, akkor egy ilyen értéket, egy ilyen vagyont ma is egy nagy fegyveres konvoj, páncélautók szállítanának. És hogy ennél a képnél maradjak, Esdrás mégis úgy dönt, hogy lemond ezekről a páncélautókról. Őrültségnek látszik, amit tesz, de hitből teszi. Szégyelne fegyvereseket kérni a királytól, mert korábban ő tett bizonyságot a király előtt arról, hogy az ő istene erős Isten, hatalmas Isten, akinek van ereje és van hatalma emberi segítség nélkül is megőrizni ezt a csapatot ebben a 4 hónapos útban. és nem visszakozhat e bizonságtétele elől. És nem csak azt mondja, hogy Isten erős és hatalmas, hanem azt is mondja, hogy jó indulattal van az övéi felé. Hogy Isten ezt a hatalmát és erejét arra fordítja, hogy az ő jó indulatát közölje, hogy velük legyen az úton. És most Ezrás olyan helyzetbe kerül, hogy bizonyítania kell. Hiszi ezt, vagy csak, bocsánat a kifejezésért, de itt talán jobban érthető, a szája jár. Itt eldől. Eldől, hogy tényleg hiszi-e, hogy Istennek van erre hatalma és ereje, hogy ezzel a sok kincsel és a sok emberrel, a hozzátartozóikkal, a jószágaikkal, neki kell elindulni a veszélyekkel teli útnak. És Ezrás dönt, és a döntése megint csak összhangban van a hitével és a szavaival. És elindul ezen az úton. Döntései és szavai után nézzük meg, hogyan vannak a cselekedetei összhangban a hitével. Azt olvassuk, hogy Ezrás böjtöt hirdet, böjtöl és könyörög az Úrhoz. A böjt és a könyörgés itt csupán eszköz. Eszközök annak kifejezésére, hogy valóban hisz Isten erejében, hogy meg tudja őt őrizni ezen az úton, és hisz Isten jóságában, hogy nem csak meg tudja, de meg is akarja őket őrizni azon az úton. A böjtel és a könyörgéssel kifejezi azt, hogy ő Isten erejében bízik. És itt van, amit tanulhatunk a böjttel kapcsolatban, hogy a böjt, mint a testi szükségletekről való lemondás, éppen azt fejezi ki, hogy nem a saját erőforrásaimra építek. Nem emberi erőforrásokra építem fel az életemet, hanem Isten erejére. Amikor lemondok arról, amiről úgy gondolom, hogy nélkülözhetetlen a számomra, akár étel, akár valami másban találom ezt meg, és rábízom magam Istenre, aki a külső dolgok nélkül is be tudja tölteni ezt a létszükségemet. Elszakadok a test kívánalmaitól, hogy szabaddá váljak az Isten iránti bizalomra. Ő majd gondoskodik. A böjt tulajdonképpen csak a külső jele annak, aminek a szívben kell véghez mennie. Feladom önmagam, feladom a körülményeimben való bizalmat, feladom az emberekben való bizalmat, és Isten erejében bízom a dolgokat. Nem én határozom meg, hogy mit, hogyan kell biztosítani, hanem engedem, hogy az Úr cselekedjen, ahogyan ő szeretné. Hogy ezt meg tudjuk tenni, nézzük meg, hogyan tudjuk mi is megvalósítani ezt a hitvalló életet. Hogyan lehet példa előttünk Ezrás, és hogyan tudjuk mi megélni azt, hogy a döntéseink, a szavaink, a cselekedeteink összhangban legyenek a mi hitvallásainkkal. Ez az ezrási hitvallás mindenekelőtt tanúvállomás Istennek a hatalmáról és erejéről. Arról az Istenéről, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ezrás ezt a történetet megérkezése után írja le. Akkor válik számára valósággá, amit addig hitből élt meg, hogy tényleg az Úr megőrzi őket. Gondoljunk bele egy kicsit Ezrásnak a helyzetébe, meg a többiekébe. A 4 hónapos út alatt minden nap avval a hittel kellett felébredni, és felkelni, és nekiindulni, hogy ahogyan tegnap megőrzött az Úr, úgy megőriz ma is. Ha tegnap igaz volt az ő ígérete, akkor ma is igaz. De ennek a valósága akkor lesz teljessé, amikor megérkeznek. Akkor hangzik el a hálának a szava, Isten dicsőítésének a szava. Mert nem azt mondják, hogy a véletlen körülmények így hozták, hogy éppen elkerültek minket a rablócsapatok, hanem azt mondják, böjtöltünk, megaláztuk magunkat Istenünk előtt, rábíztuk magunkat az Istenünkre, és ő megőrzött végig az úton, amelyiken jártunk. Kedves testvéreim, mi az az ígéret, ami beteljesedett már, és aminek mi is tanúi vagyunk, vagy tanúi lehetünk? Nem más ez, mint az, hogy az Úr megígérte, hogy erős, üdvözítőt támaszt nekünk. És ez teljesedett be Jézus Krisztusban. Van egy ígéret, és van egy beteljesedés. Mi már utána vagyunk ennek a beteljesedésnek. Ő az, Jézus Krisztus, aki Isten ígérete szerint véghez vitte a mi üdvösségünket, aki meghalt a mi bűneink helyett, és aki megajándékozott feltámadásának erejével. Megajándékoz mindenkit, aki hisz ő benne. Krisztus éppen azért halt meg, ami Esdrást választás elé állította. Emberi erőforrásokban bízzon, vagy Krisztusban? Krisztus azért halt meg, mert a bűnesetben elszakadtunk Istentől. És mivel elszakadtunk Istentől, megtanultunk függetlenül élni tőle. Olyanok lesztek, mint az Isten, hazudta a kígyó. És az ember elhitte. És mi olyanok is akarunk lenni, mint az Isten, függetlenek tőle. Ő ne szóljon bele az életembe, ne szóljon be a munkámba, a pénzügyeimbe, ne szóljon bele a házasságomba, a kapcsolataimba. Tudom, hogy nekem mi a jó, tudom, hogy nekem mi okoz örömet. Megoldok én mindent nélküle is. Krisztus ezért halt meg, mert ez a függetlenség, ez az emberi erőforrásokban való bizakodás a bűn. Ebből pedig egyetlen kiút van, az Istennek feltétel nélkül átadott élet, a kicserélt élet. Jézus a feltámadása által egy új életet ajándékoz nekünk. Az önmagában bízó élet helyett Istenben bízó életet. Krisztus nekem ajándékozza az ő életét, hogy éljem azt. Hagyjam el a régit, mert ez a régi, ez gyenge. Ez nem tud megállni az életnek a viharaiban. Ez az Isten nélküli élet nem áll meg a halállal szemben. A halál legyőzi azt, diadalmaskodik felette, és az ilyen embert a kárhozatra, az Istentől való örökké tartó elszakítottságra veti. És ez szenvedés. Örökké tartó szenvedés. Csak Krisztus élete felett nincsen ereje a halálnak. Mert ő a feltámadásával legyőzte a halált. Akiben Krisztus élete van, a felett nincs a halálnak ereje. Halál, hol a te diadalod? Kérdezhetjük. Nincsen legyőzetett. Abban, aki Krisztusban van, és abban, akiben Krisztus jelen van. Úgy tűnik, testvéreim, mintha eltértem volna az eredeti mondani valomtól. Pedig nem, mert a mi életünknek már ezzel az új Krisztusba vetett hittel kell összhangba lennünk. Nekünk külön ígéretek adattak, mint az Ószövetség népének. De vajon különbül is élünk-e velük? A döntéseink, a szavaink és a cselekedeteink azt fejezik-e ki, hogy Krisztus meghalt értünk, és feltámadt? És azt fejezik-e ki, hogy Krisztussal együtt mi is meghaltunk, és vele együtt feltámadtunk? Meglátszik az életemen, hogy szabad vagyok a bűntől. Nem a bűnre, hanem a bűntől. Hazug az a hit, amely már előre azt mondja, hogy hát nem baj, majd Isten úgyis megbocsát. Az igaz hit döntései, szavai és cselekedetei összhangban vannak azzal, amit hisz. Ez az igazi hitvallás. Ehhez pedig egyrészt ismeret kell. Tudom, kinek hittem. Másrészt kell önmagam megalázása Isten előtt. Hogy kimondom, kicsit átfordítva hitvalló énekünket, magamban bíztam elejétől fogva. De ezt most kárnak és szemétnek ítélem, mert az én Uram is így tekint rá. Végül pedig elfogadom az én Uramnak kegyelmét, mert ez a kegyelem viszont már készen van. Ő már megbocsátott, halála és feltámadása által. Ezáltal elfogadom őt Uramnak, benne akarok bízni, egyedül tőle várok mindent. Tőle várom az üdvösségemet is, és tőle várom e földi boldogulásomat is. Tőle várom az emberi kapcsolataimnak a megújítását is. Kibondom, hogy én kudarcot vallottam, de te, Uram, mindent megtehetsz. Testvéreim, erre hívlak és buzdítalak benneteket, hogy így alázzuk meg magunkat, ami Urunk Jézus Krisztus előtt. Megvalva előtte a bűneinket, a hamis bizodalmainkat. Összetörve a bálványainkat, amikben eddig bíztunk, anyagi javakban, sikerben, elismerésben, emberi kapcsolatokban. És megtérve ahhoz, aki a töredelmes és megtört szívet nem veti meg, hanem megajándékoz megbocsátásával, megajándékoz az ő lelkével, és ezen keresztül egy új, hitvalló élettel. Ámen. Gyertek, testvéreim, könyörögjünk. Úr Jézus Krisztus, megalázzuk magunkat te előtted, mert nem tehetünk mást, amikor te rád, a te földi életedre, a te életed végére, a te halálodra, a szörnyű kereszthalára gondolunk, és nem tehetünk mást, amikor a te feltámadásodra gondolunk. Mert mindez megmutatja, hogy te igazként szenvedtél a bűnökért. Nem a saját bűneidért, hanem a mi bűneinkért. A mi bűneinkért haltál meg, és azért támadtál fel, hogy minket megszabadíts és megválts ebből a bűnből. Megvalljuk előtted, Urunk, hogy csak kezdjük megismerni ezt a bűnt. Kezdjük megismerni, amikor nélküled élünk, amikor magunkban bízunk. Szeretjük ezt az életet, és nem akarunk megválni tőle. Segíts, Urunk, segíts a mi hitetlenségünkön a te lelked által. Segíts meglátni a mi nyomorult voltunkat, segíts meglátni, hogy mennyire rossz a nélküled való élet. És köszönjük, hogy te megmutattad, milyen életet szeretnél nekünk ajándékozni. Olyan életet, amelynek a középpontjában a szeretet van. Az Atyának a szeretete. Az Atyának el nem múló szeretete, az ő forrása van ennek az életnek a középpontjában. Mi mindenhonnan, máshonnan próbáljuk beszerezni ezt a szeretetet, és mindig eltévedünk ebben. Mert kevés az, amit kapunk, és a világ nem is tudja megadni, amire szükségünk van, azt a feltétel nélküli szeretetet, amelyet mennyei Atyánk ad, te általad, Urunk. Ajándékozz meg ezzel bennünket. Ajándékozz meg, Urunk, a Te életeddel, hogy ez látszódjon meg egyéni életünkben is, és ajándékozz meg ezt a gyülekezetet a Te életeddel, hogy ne visszájok, harcok, széthúzások, ne a Te szerinti élet legyen láthatóvá be a gyülekezetben, hanem Te, Urunk, hogy aki lát minket, lássa azt, hogy hozzád tartozunk. Aki hall minket, az hallja a Te szavadat. Akivel találkozunk, és akit szeretni tudunk, azt tudjuk a Te szereteted által szeretni. De leginkább egymást kell itt szeretnünk, ezt mondtad Te nekünk, Urunk. És könyörgünk is ezért a gyülekezetért, könyörgünk a betegekért, Te légy az, aki megépíted őket, aki új erőt adsz az életükbe, és adsz nekik bizalmat benned. Könyörgünk a gyászolókért. Egyedül Te tudsz vigasztalójuk lenni, Urunk, mert Te átmentél a halálon, és le is győzted azt. Ismered az emberi szenvedést, együtt tudsz érezni a gyászt hordozókkal, és a Te szereteted tudja gyógyítani a szíveket is. Így kérünk, Urunk, még lelkipásztorunkért, Somogyi Lászlóért, hogy gyógyítsd meg őt is. Erősítsd meg, hogy tudja végezni az ő szolgálatait. És így könyörgünk a többi lelkipásztorért ebben a gyülekezetben, hogy amikor szólnak, akkor a lelked által, hatalommal és erővel szólhassanak. Könyörgünk minden szolgálóért, hogy adj nekik erőt, hogy téged dicsőíthessen ez a gyülekezet. Adj megújulást egyházunkban és országunkban. Add, Uram, hogy mintöbb szívben felébredjen ez a bizalom feléd. Köszönjük, Urunk, hogy Te mindenre ígéretet adtál, és mi hittel ragadhatjuk meg ezeket az ígéreteket. Ámen. Mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után, testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindenkor mi velünk. Ámen.